Támogatjuk a tiltott sört, nyilatkozta az államtitkár. A kocsma népe helyeselt. Régen, amikor még a dolgok rendben voltak, háromfajta sör létezett. Már amikor lehetett kapni. Tiltott, tűrt és támogatott. Támogatott volt a kini zsimet, ugye az hazafias és haladó. Dunakeszin egy kézüves söröző őrzi emlékét. Jobbfajta kocsma, egy bódé, illik a nagy előképhez, míg ugye ez a kézműves, ez valamiféle maszek sör lehet, azaz tűrt. Akkoriban a világ áttekinthető volt. Támogatott volt a kőbányos sör, a szocialista söripar büszkesége, miután 1948-ban Dréhe Jenővel aláíratták gyárának államosítását. Tiltott lett ő is, söre is. Amúgy a háború alatt a németek rátették a kezüket a gyárra. Ott hadipart működtettek, repülőket szereltek össze. Ez volt az első eset, hogy elvették tőlünk, magyaroktól a mi sörünket. Az 50-es években aztán rend volt. Egy népgazdaság, egy sör termelt egy országnak. Néha nem eleget. A szabad nép minden nyáron beszámolt arról, hogy nincs elég sör. Egy kapitalista ilyenkor bővíti a termelési kapacitást. Nem úgy a tervgazdaság. Annyit ihattunk, amennyit a tervgazdaság tűrt. Ezt konkrétan megértettem, amikor 80-as évek elején belga sörfőző barátom, Christian van der Waaren, aki a Stella Arta megbízásából kulcsakész sörfőzdéket árusított szerte a világon, megbízott, tárgyaljak én a kőbányaiakkal. Amikor elmondta az elvtársaknak, hogy a magyar sajtóból értesültünk, hogy nem elég a hazai sörkapacitás, és mi ezen szívesen segítenénk, megmosolyogták naivitásomat. Egy kedvező hitelkonstrukció dacára nem haraptak rá az ajánlatra. Külkeres barátaim később felvilágosították, hogy ezt nálunk nem így kell intézni. Szocializmus ide vagy oda, magánhaszon nélkül nincs még elvi döntés sem. A korrupció szót nem használták. Tiltott volt. Nos, időközben volt egy rendszerváltás, igaz, kicsit furára sikerült. Vegyük ezt a példát például. Négy csillagos munkásőr, nagy S-sel, írva került a piacra Vörös Csepel néven. Azt mondják, ez egyfajta nosztalgia. Mondjuk kicsi zavaró, hogy a munkásőr összetévesztette munkás őrrel, de hát ezt hosszú ővel kell írni, amit a diszpécser nem biztos, hogy tud. A nosztalgia sör szocialista-realista munkás a címkén rendhagyó módon korsót és nem kalapácsot tart kezében. Ráadásul kicsi, úriasan kecses az a pohár, nem igazi korsó. A búzakalász és a fogaskerék viszont hitelesnek tűnő utánérzése az egykori Rákosi féle népi demokratikus címernek. Mindenesetre ez a jelkép nem számít önkényuralmi jelképnek. Nem úgy a Heineken vörös csillaga? Az provokáció. Ilyet csak egy népi kultúránkkal szemben érzéktelen német-alföldi globalista enged meg magának, amelynek hívogató szlogenje Open Your World, nyisd meg a világodat. Igaz, a honlapon ehhez meg kellene adnom születésem dátumát. Vajon miért? Az 1990 után születtek más kezelésben részesülnek? Szóval a vörös csillag némelyekben nem nosztalgiát, hanem atavisztikus félelmeket ébresztett. A rendszerváltás ugye nem tegnap volt, hát azt hihettük, hogy közben beláttuk, hogy az a csillag már leáldozott. Emez meg nem vörösebb, mint a kézművesek vörös csepelje. És elindult a csillag háborúja. Nemzeti érzés katalizátora, ugye Erdély. Így a csíkiek indítottak frontális támadást. Azaz, ők érezték magukat megtámadva. Ami kezdetben egy szimpla polgári pernek tűnt, abból politikum lett. A pestiek, a székelyek segítségére siettek. Pedig azok közben megoldották a vitát zseniálisan, ahogy ezt a góbétől elválja az ember. A multi pedig visszavonult globális sáncaiba, és tűnődhet a magyar és székely néplélek titkain. A perpatva megnövelte a csíkiek forgalmat, mindenki igazit akar, még ha tiltott is. Ez így megy, so it goes, ahogy Vonnegut mondaná.
Nézőpont. Kis Ulrich jezsuita atya osztotta meg gondolatait a gazdaságról.
Kedves hallgatóink, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Snell György püspökatyát, Arról beszélgetünk, hogy nemrég kapott egy megbízást a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától, hogy a fatimai jubileumi eseményre szervezzen egy országos zarándoklatot, ugyanis 100. éve jelent meg a portugáliai Fatima kis falucskája mellett. Pásztor gyerekeknek a szűzanya több alkalommal világra szóló esemény volt, hiszen csodás jelenségeknek lehettek tanulni ott ember tömegek. Hogyan zajlik a szervezés, kik fognak ezen a zarándoklaton a tervek szerint részt venni?
Köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és el kell mondanom, hogy mi nem a kezdethöz, hanem a záró időponthoz igazítottuk a jubileumi ünnepséget, tehát ez október 13-án volt az utolsó jelenés, ezért a 100. évfordulóján október 13-án lesz egy országos méretű nagy zarándoklat a szűzanya iránti tiszteletünk. Na most sokat töprengtünk püspökkari konferencián is azon, hogy hogyan lehetne méltó módon megünnepelni. Hát csinálunk egy nagy stílű zarándoklatot Fatimába. Hát az annyit jelent, hogy eljön rá max. 1-2 ezer ember, több biztos nem. Viszont hát a szűzanyának rengeteg tisztelője van, és a fatimai napokat is Magyarországon is évek óta, évszázadok óta minden hónapban megünnepeljük. Minden 13-án országszerte rengeteg helyen ünneplik. Na most, hogy ezeket is össze lehetne fogni, és egy nagy zarándoklat elvinni, hát ennek nem alkalmas helye Fatima. Egyrészt idősebb emberek nagyobb részt, a másik oldala pedig az, hogy ez egy nagyon drága mulatság is. Elérhető dolgot próbáltunk keresni, és hát van nekünk Budapesten egy fatimai templomunk, a Soroksárói telepi templom, az kimondottan a fatimai szűz tiszteletére épült, és meglehetősen nagy templom, és tényleg méltó ehhez a címhez is. És úgy gondoltuk, hogy oda jön ez a zarándoklat. A folyamat elindult már. Én a püspökatyákat kértem, mindenkinek küldtem egy levelet, amit továbbítsanak a papjaiknak. A plébánosoktól pedig azt kérem, hogy húsvétig jelezzenek vissza mindenképpen, ha nem tudnak egyáltalán részt venni benne arról is. Ha pedig részt tudnak venni, akkor legalább előrejelzésképp egy busszal, két busszal, egy pap, két pap, sok pap, hány pap jönne, hogy mégis tudjunk kalkulálni, hogy mekkora helyre legyen előkészítve, majd mennyien lesznek nagyjából. Nyilván ezt pontosan úgy sem lehet kiszámolni, illetve lesz még egy közvetlen előkészítő körlevél is azok számára, akik jelezték, hogy fognak jönni, és ott pontosítjuk majd, és én azt hiszem, hogy ott a templom előtti téren az egy elég nagy, tágas terület, sok ezer ember elfér azért ott. Én azt hiszem, hogy tervezhető már most is nagyjából, hogy elég sokan leszünk, de én szeretném, ha tényleg sokan lennénk, no. És ezért is kértem, hogyha lehet, akkor hadd adjunk az egész országnak a Mária Rádión keresztül egy híradást, amelyre szeretettel meghívok mindenkit. A katolikus iskolákat is meghívtam, hogy legalább a középiskolánk, azok mindenhonnan, de pláne Budapestről, ha csak lehet maradéktanul vegyenek részt. Rajta.
Lehet tudni valamit a programról előzetesen?
Két napos program lesz ez. Az első napon semmi más nem lesz, csak 11 órakor egy ünnepi nagymise. Folyamatosan, ahogy érkeznek előtte, imával, esetleg tanúságtételekkel, ilyesmikkel. 11-kor lenne egy olyan szentmise, amin a püspöki kar nagyobb része is természetesen részt venne. Reméljük igen sok pap, és korlátlan gyónási lehetőséget is igyekszünk majd biztosítani. A következő napon, szombaton kis konferenciák lesznek, több lehetőség, és gyakorlatilag egész nap ugyanott a fatimai szűz templomának különböző helységeiben neves mariológusok előadásait hallgathatnánk meg. A részben hát nyilván a fatimai dolgokról, de egyáltalán a szűzanyáról. Tehát egy ilyen Mária nap, országos Mária nap lenne ez is.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhattak Snell György püspökatyával a fatimai, országos fatimai zarándoklattal kapcsolatosan, amely október 13-án, pénteken, illetve október 14-én szombaton kerül megrendezésre a soroksári fatimai szűzanya templomnál.
Hírpercek.
Atomfegyverek betiltásáról szóló konferencia résztvevőinek üzent Ferenc pápa, adta hírül a Vatikáni Rádió.